és maga esik bele a vagy, hölgyek gyöngyei és könnyei. Emlékszem, akkor kellett, hogy történjen, amikor iskolába jártam, mert mostanában nem olyan nagyon bukom az ilyesmire. Egyszer olvastam egy verset, vagy mit valami izéről, na és abban volt egy sor, ami, ha ugyan jól idézem, így szólt. A leventére rávetődtek a zord börtönnek árnyai. Mit akarok mondani? A következő két hétben pont így volt velem is. A távolból már hallani véltem az esküvői harangok fátyolos csengését, minden nap egyre hangosabban, és a fenébe is sehogy se találtam a vészkijáratot, hogy kicsúszhassak. Jeeves semmi kétség pár perc alatt akár egy tucat csúcstervet is könnyedén ki tudott volna dolgozni, de még mindig fagyosan és távolságtartóan viselkedett, nekem meg nem volt ínyemre, hogy nyíltan segítséget kérjek. Úgy értem, magától is egyből láthatta, hogy ifjú gazdája lejtőn van. Ha ez sem volt neki elég nyomós indok, hogy megfeledkezzen a köztünk fennálló ideológiai nézetkülönbségekről, pusztán azért, mert még mindig ragyogva vakítottam az övbe ráfolva, az csak annyit jelentetett, hogy az öreg feudális szellem kihalt az ipsa kebeléből. Akkor meg úgyis hiába minden. Nagyon zűrös volt az is, ahogy a Hemingway família rám kapott. Így kapcsiból nem tudnék semmit mondani, ami különösebben elragadó lenne rajtam. Ami azt illeti, a legtöbb ember úgy tekint Bertramra, mint egy szamára. De ennél a lánynál és fivérénél tagadhatatlanul kolosszális sikert arattam. Számos nyílt színi tapsal. Boldogtalannak látszottak, ha nem voltak velem. Egy lépés sem mozdulhattam, hogy a fene enné meg, anélkül, hogy valamelyikük elő ne patanjon valahonnan, és rám ne applikálja magát. Ha egy kis nyugalomra vágytam, vissza kellett vonulnom a szobámba, és miután szinte állandóan nyugalomra vágytam, a visszavonulás valósággal a szenvedélyemmé vált. Sikerült egy elég baresz lakosztályt szereznem a promenádra néző ablakokkal. Egy este a kis vackomba bújtam az öreg lakosztályban. Aznap először úgy éreztem, hogy az élet talán mégsem olyan vacak. Miután az ebéd befejeztével Agatha néni azonnal elhesegetett minket, és a Hemingway lány egész délután nem szállt le a nyakamról, most, ahogy lenéztem a kivilágított sétatérre, és láttam a jókedvű embereket felle nyargalászni, úton a vendéglőbe, vagy a kaszinóba, meg a hasonló vidám helyekre, egyfajta édes bús hangulat lett urrá rajtam. Muszáj volt arra gondolni, milyen átkozottul boldog lehetnék itt, ha Agatha néni és a többi isten csapása valahol máshol volna. Útjára bocsátottam egy nehéz sóhajt, ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Legyen szíves, nézze meg ki az, Jeeves, mondtam. Igenis, uram. Elaine Hemingway és fivére zúdultak be. Az utolsó, kikre számítottam. Az ember igazán azt hinné, hogy egy percre egyedül lehet a saját szobájában. Oh, hello, mondtam. Oh, Mr. Wooster, mondta a lány zihálva, nem is tudom, hogy kezdjem. Kifejezetten zaklatottnak látszott, a fivér pedig olyan volt, mint egy jó, akit titkos bánat emészt. Hegyedni kezdtem a fülem. Eddig azt hittem, pusztán udvariassági látogatásról van szó, de láthatóan valami történt, hogy így magukba roskadtak. Azt még mindig nem értettem, miért nekem mondják el. Van valami? Érdeklődtem udvariasan. Szegény Sidney, az egész az én hibám. Nem lett volna szabad egyedül odaengednem, bizonygatta a lány. Fene izgatottan, úgy éljek. Ekkor a fivér, aki miután kihámozta magát lebernyekszerű felöltőjéből és lepakolta a kabátját egy székre, csendben állt mellettünk, halk köhintést hallatott, mint egy juh, aki eltévedt a hegytetőn a ködben. A Mr. Wooster, mondta, szelfel egy sajnálatos dolog történt. Ma délután mi alatt ön volt olyan kedves és elszóhakoztatta húgomat, egy kisé unatkoztam és kísértést éheztem, hogy ellátogassak a kaszinóba. Sokkal barátságosabban néztem a srácra, mint el eddig bármikor. Sportember voltának eme tanújele, meg kell, hogy mondjam, egészen emberivé tette. Nagy kár, hogy nem előbb tudtam meg, hogy kedveli az ilyesmit, mennyivel jobban szórakoztunk volna. Há, mondtam, na és, robbantott? Ha úgy érti, hogy sikerrel jártam-e, sajnos tagadólag kell válaszolnom, meggondolatlanul hagaszkodtam a béli feltevésemhez, hogy a vöhös, miután egymás után hétszer jött ki, hamarosan elkerülhetetlenül átadja helyét a feketének. Tévedtem. Mindent elveszítettem, Mr. Wooster. Pech, mondtam. Visszamentem a szállodámba, ott találkoztam nyájam egyik tagjával, Muszkahév ezredessel, aki véletlenül szintén itt tölti vakációját. Én rábeszéltem őt, hogy váltson be nekem egy 100 fontról szóló csekket, melyet a londoni bankomban vezetett, szerény folyószámlám terhére töltöttem ki. Akkor minden rendben, igaz? Mondtam vidáman, abban bíztam, így talán rábírom a szegény ördögöt, hogy az eset derűsebb oldalát lássa. Úgy értem, nagy lázli, hogy talált valakit, aki elsőre előhúzta a cilinderből a bobot. Ellenkezőleg, Mr. Wooster, ez csak rontott a helyzeten. Lángolok a szégyentől, ahogy ezt bevallom, de azonnal visszamentem a kaszinóba, és elvesztettem a teljes összeget. Ezúttal abban a tévhitben, hogy azt hiszem ez a pontos kifejezés, fekete szériha várható. A mindenit, mondtam lelkesen, maga aztán tud élni. És fejezte be az ürge, akarom mondani az ürge, az egész ügy legsihalmasabb sajátossága az, hogy a csekhe nincs fedezet a bankban. Őszintén megmondom, hogy bár addigra már rájöttem, hogy itt valakit hamarosan minden bizonytalankodás nélkül megvágnak, a szívem felmelegedett a szegény mandró iránt. Sőt, nem csekély érdeklődéssel és csodálattal néztem rá. Soha nem találkoztam még egy káplánnal sem, aki ilyen hamisítatlanul benne lett volna a mustárban. Bármennyire kevésé is látszott, Brancsbelinek, kétségtelenül belevaló gyereknek, igazi telivérnek bizonyult, és magamban megint csak azt kívántam, bárcsak előbb bemutatkozott volna erről az oldaláról. Muszkaév ezredes, folytatta némileg nyeltekelve, kemény férfi, akiről nem feltételezhetjük, hogy elnéző lesz ezen ügyben, leleplez a lelkész előtt. A lelkész is igen szigorú. Röviden, ha Muszkaév ezredes bemutatja a cseket a bankban, tönkrement ember vagyok, és ma éjjel visszautazik Angliába. A lány, aki eddig szó nélkül áll, csak időnként üpögött egy kicsit, zsebkendőjét harabdálva, most, hogy a fivér legördítette a követ a melkasáról, újra rákezdte. Mr. Wooster kiáltotta, ugye-ugye segít rajtunk, ó kérem, mondja, hogy igen, muszáj megszereznünk a pénzt, hogy még 9 előtt visszakapjuk a csekket Musgrave ezredestől. A 9-20-as vonattal utazik, fogalmam sem volt, mihez is kezdhetnénk, amíg eszembe nem jutott, milyen kedvesen viselkedett velem mindig. Mr. Wooster elfogadja ezt mind biztosítékot? És még mielőtt rájöttem volna, mit csinál, a táskájába nyúlt, elővett egy kazettát és kinyitotta. A gyöngysorom, mondta. Szegény atyám ajándéka volt. Nem tudom, mennyit ér pontosan. Ó, jaj, ne tovább, szólt közbe a fivér. De annál az összegnél, amelyet mi szeretnénk, bizonyára sokkal többet. Fene zavarba ejtő. Tisztára úgy éreztem magam, mint egy zálogházi becsüs. Az egész eléggé emlékeztetett szomorú históriákra, amikben a zaciba csapják az órát meg minden. Nem, igazán, na hát tiltakoztam, semmi szükség biztosítékra, vagy bármi hasonló marhaságra. Örülök, hogy segíthetek, ami azt illeti, van is kéznél ennyi. Szerencsére éppen ma reggel jártam a bankban. Előhaláztam a pénzt, és átadtam. A fivér megrázta a fejét. Mr. Wooster, mondta, értékeljük a nagy lelkűségét, belénk vetett gyönyörű bizalma gyógyírt szívemnek, de ezt nem engedhetjük. Sidney ez alatt azt érti, tolmácsolt a lány, hogyha belegondol, igazából semmit sem tud rólunk. Nem szabad kockázatot vállalnia azzal, hogy ezt a rengeteg pénzt minden biztosíték nélkül kölcsönadja két olyan ismerősének, akik végül is majdnem idegenek. Ha nem hittem volna, hogy üzletszerűen közelít a kérdéshez, nem ismertem volna önhöz fordulni. A gondolat, hogy zálogba csapjuk a gyöngyöket a helyi, erre a célra szolgáló intézményben, mint bizonyára megérti, ellenszembes volt számunkra, mondta a fivér. Ha lenne szíves egy elismervény csak a forma kedvéért. Ó, rendítsek! Megírtam az elismervényt, és átadtam, miközben többé-kevésbé tökéletes szamárnak éreztem magam. Tessék! A lány elvette a papírdarabot, táskájába sülyeztette,